Autószerviz bemutatja négy keréken. Négy keréken. Autós magazin műsor. Minden kedden este 6-tól 7-ig. A mikrofonnál Nyírő László. Bemutatja négy keréken.
Szép jó estét kívánok mindenkinek ezután a szép tavaszias novemberi nap után. Nyírő László vagyok a Szebiko Subaruból, és töltsünk el egy kellemes órát itt a Lanz Rádión egy kis autós témával, autós magazinunkkal. A múlt heti könnyed, laza kis autóversenyzős program után ma egy kicsit keményebb és egy kicsikét velősebb témát veszünk elő, viszont sajnos az a baj, hogy ez minden autósnak gyakorlatilag a mumusa, az átka, ugyanis karambol. Ez szinte kikerülhetetlen mindenkinek az életében, és bár legyen kikerülhető, mindenkinek ezt kívánom, de sajnos előfordul, és nincs mit tenni, ha egyszer belekeveredik az ember, akkor nagyon-nagyon észnél kellene, és tudni kell, hogy mit csináljunk, hogy legyen, mi legyen, mert iszonyatos komoly bajokat tudunk magunknak keverni vele. Először is, ami a legfontosabb, és ami a legalapvetőbb dolog, erre a baleset dologra gondolván, hogy nem véletlenül van kitalálva, hogy csak érvényes biztosítással közlekedjünk. Ez egy abszolút evidenciának számít, mint nagyon sokak számára, de vannak néhányan, akik ezt azért nem veszik komolyan. Tudni kell, hogy a biztosítás elsősorban, a kötelező, most gondolok erre, az azért van, hogyha véletlenül valaki vétlen akkor is a kárát valaki mégis csak térítse meg, valahogy mégiscsak történjen vele valami. Sajnos ebben a rendszerben, ami nálunk van, igazándiból nem lehet megúszni, hogy valahol egy kicsikét ne húzzuk a rövidebbet miatta, még hogyha vétlenek voltunk is, de hát, hogyha az ellenfélnek nincs biztosítása, akkor aztán tényleg vége a világnak, és magunkkal szemben és mindenféleképpen, és többiekkel szemben is mindenféleképpen egy alapvető kötelezettség, hogy megkössük ezt a kötelező felelősségbiztosítást. Lehet választani, rengeteg ajánlat van, különböző biztosítási ügynökségeken keresztül lehet válogatni. Egy nagyon fontos dolgot azért figyelmébe ajánlanak mindenkinek, ugye, hogy oké, hogy vannak olcsóbb, meg még olcsóbb, meg legolcsóbb verziók, de pont a 2 évvel ezelőtti MÁV biztosítós esetből okulván nem biztos azért, hogy egy ilyen hirtelen a semmiből előtűnt, borzalmasan olcsó, borzalmasan jó, kecsegtető ajánlatokkal előkerülő biztosítót érdemes választani, mert aztán, ha bukás van, akkor sajnos bukhatunk akár a biztosítóval is együtt. Ennek most nagyon komoly kárvallottjai vannak, akik annak idején a MÁV biztosítónál voltak, és bizony utólagosan a saját kárukat nincs, aki megtérítse, nekik kell most nyúlni a cihámba, úgyhogy azért meg mindenféleképpen megfontolandó. Olyan biztosítót választani, nyilván nem a legdrágábban, de olyan biztosítót, ami azért úgy megbízhatóan helyt fog állni helyettünk a mi biztosítási időjünk fejében. A másik része a biztosításnak ugye a kaszkó. Nagyon-nagyon sokat vitatott dolog ez, hogy most milyen autóra kössünk, milyen autóra ne kössünk. Ezt végül is mindenkinek saját magának kell eldöntenie, ugye ez a saját hibás baleseteinknek a térítésére való, amikor valamit jól benéztünk, és aztán mégiscsak jobb lenne, nem nekünk kellene fizetni. Nagyon ajánlanám, akinek drága vagy nagyon új autója van, az mindenféleképpen kösse meg, mert kaszkó nélkül egy behibázott dolognál ma már sok százezres, akár milliós kárt össze lehet szedni, és hát bizony, hogyha ezt zsebből kell kipengetni, akkor azért az nem igazából esik jól. Nagyon sok autó esik el úgy a további életétől és javítástól, hogy nincsen kaszkó rajta, és egyszerűen nincs, aki kifizesse. Ami nagyon lényeges, hogyha kaszkó kötésről beszélünk, hogy azt mindenféleképpen leginkább a biztosítóval leegyeztetve ki kell találni, hogy mennyi legyen az önrész. Mert a kaszkónál azért nincs mese, valamennyit mindenképpen nekünk kell állni, és az nagyon nem mindegy, hogy mennyi. Viszont hát tudni kell, hogy az önrészünk minél kisebb, annál nagyobb lesz a törlesz, vagy a befizetendő havi részlet, tehát valahol egy jó egyenleget kell ebbe a dologban vonni mindenféleképpen. Nem biztos, hogy az jár a legjobban, aki egy irdatlan kicsike önrészsel köt egy olyan biztosítást, ami csak lopásra és teljes totálkárra vonatkozik, mert van egy komolyabb törés a kettő között, és gyakorlatilag a biztosító semmit nem fizet belőle. Én találkoztam már olyan többmilliós autóval, ahol gyakorlatilag ezt a biztosítást választotta az ügyfél, örült neki, hogy havonta fizetett 5000 forintot, aztán volt egy 2,5 milliós kár, és nem volt mese, egyszerűen zsebből ki kellett fizetni, úgyhogy nem biztos, hogy érdemes feltétlenül ebbe az irányba menni. Nagyon fontos, ugye, amikor a kaszkot mit megkötjük, akkor egy kárfelvevő kijön, és felméri az autónak az állapotát, az autónak a mienségét. Ott azért elég észnél kell lenni, mert vannak egész furcsa dolgok. Többek között szintén egy ilyen erősen 10 millió fölötti új autónak a kaszkötő, újszerű állapotú autónak a kaszkó kötésénél nem vette észre az ügyfél, hogy a kaszkó szerződésben a tetőablak nem úgy szerepelt az autónál, az elektronos tetőablak, mint normál széria tartozik. Külön kellett volna a kaszkó kötvénye megjelölni az autót, mint egy extraság. Na most természetesen mi történt a karambolnál? Tetőablak tönkrement. Na most a tetőablak mechanikástól, üvegestől, mindenestől volt vagy 800 ezer forint. Pont éppen a totálkárba belezuhant van az autó ezzel a tetőablakkal. Úgyhogy nagyon-nagyon figyelni kell, és le kell pontosítani a kárfelvevővel, hogy mik azok a dolgok, és milyen értékben szerepelnek a kaszkon. Nyilván minél több extrát biztosítunk le az autóban, annál magasabb lesz a törlesztő részletünk, viszont ha meg kihagyjuk, és valami gáz van vele, akkor utána nincs, aki ezt kifizesse. Tehát itt megint nagyon-nagyon oda kell figyelni, végignézni. Például a zene, ami az autóban van. Nem egy utolsó szempont, elég sokan átsiklanak fölötte. Nagyon kemény pénzek. Egy hátsó karambol például csomagtartóban, mély nyomó, erősítő, ez az, ami pillanatok alatt kukára megy. És hát a zenés cégek meg, ugye hallottátok pár adással ezelőtt lábazoli barátunkat, szombos számokat tudnak mondani ahhoz, hogy ismételten hallgassunk egy kis mondjuk lánzsat. Aztán a másik, ami nagyon lényeges dolog még, amire oda kell figyelni, a gumik, ugyanis hát nem mindegy ott is, hogy a biztosításnál mennyire van korrekten fölve, milyen gumi van az autón, milyen állapotú az a gumi, milyen méret, mert a későbbiekben balesetek többségénél majdnem mindegyiknél sérül valamelyik kerék, valamelyik gumi. Na most ott, amikor már egy 2 éves gumi van az autón, és már nem gyártják. Csak olyat lehet vásárolni, amúgy a megfelelő méretben, minőségben ugyanennek, de már egy újabb verzió. Kapásból nem egyet kell kicserélni, hanem minimum kettőt ugye rajta, mert már nem ugyanaz a típus, ami rajta volt, és akkor jönnek a viták a biztosítóval, hogy hát nekem jó gumim volt, de kettőt kellett venni ahhoz, hogy műszakilag az autót meg lehessen rendesen csinálni. Ezeket szintén a biztosításban elég erőteljesen le kell fektetni ahhoz, hogy későbbiekben ne kerüljön nagyon sok pénzbe. Hát a karambollal kapcsolatosan, ha már egyszer megtörtént, ugye, ami a legfontosabb dolog, azonnal felmérni, hogy történt-e személyisérülés. És hogyha bárhol a legkisebb személyisérülésnek a gyanúja felmerül, akármelyik fél eseténél, akkor azonnal egyrészt elsősegélyért, másrészt pedig rendőrért kell rökvest telefonálni. Ez a legesleg fontosabb, és nem mozdul senki sehova. Nagyon fontos dolog, hogy abszolút kötelezően elő van írva, hogy az elsősegély nyújtási kötelezettség mindenki számára. Ezt nagyon sokan félvárról veszik, és nem nagyon veszik komolyan. Figyelni kell rá, mert ez egy alapvető kötelessége minden gépkocsi vezetőnek, hogy az elsősegélynyújtást kezdje meg azonnal. Mert ez most különösen előtérbe került ugye a ominózus mentődobozos akciók révén, úgyhogy nagyon fontos, hogy próbáljunk meg azonnal segíteni a véletlen személyisérülés történetét, és hát nyilván értesítsük mentőt, rendőrt. Ami nagyon fontos a saját magunk védelme érdekében, főleg ugye, ha nem mi voltunk a hibásak a balesetnél, hogy mindenképpen kerítsünk valami tanút. Legyen tanú, aki tanúsítja, hogy mi történt pontosan, mert aztán a későbbiekben ott mindenki mond majd hetet havat össze-vissza. Az egyik legjobb verzió egy taxist, hogyha van a környéke, rögtön leállítani, akár leütetni vele az órát, és maradjon ott tanúnak, vagy hogyha például egy BKV-s jármű volt a környéken, akkor annak legalább a járatszámát, ami az oldalára föl van írva, fölírni, hogy ez és ez a ilyen számú busz ott volt, mert későbbiekben, amikor ne adjisten rendőrségi vagy egyéb eljárás van, akkor ez hivatkozási alap, és tanúként elő lehet, be lehet idéztetni, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy aztán a későbbiekben egyértelműen kiderüljön, ugye, hogyha nem mi voltunk a hibások, ez tényleg így van, mert nyilvánvaló, hogy az ellenfél ma mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy kimossa magát belőle. Tanúk vannak, nincs mese. És még egy nagyon fontos dolog, azért ma már ugye minden telefon fényképezőgéppel összeszerelt, a fényképezési opcióval ellátott, azonnal csináljunk fényképet, mi helyest ott elláttuk ezeket az elsőséggel kapcsolatos kötelezettségeinket, de próbáljunk meg minél előbb fényképeket csinálni több oldalról, mindenfelől, és hogyha egy mód van rá, akkor dátumozott fényképeket, mert nagyon jól jöhet a későbbiekben szintén, akár a eljárás során, akár a biztosítóval kapcsolatosan. Úgyhogy ezek lennek azok az alapdolgok, hogy ha már megtörtént a baj, akkor mit csináljunk. Most egy picikét zenélünk, lazítunk, DJ Hajda nyomja a zenéket, és utána folytatjuk tovább, mi legyen, a karambol van.
A Szebiko Autoszerviz bemutatja négy keréket. I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly print.
At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's hard and
bomb. motion, dissipation. Shot, another shot, another shot. The tender guns to crush and pop. The heart is cold, the gun is hot. Shot, I'm not sure if they done or not. I'm not sure that they wanna stop. The gun is cold, the blood is hot. Shot, 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 shot. The hearts are weak, the guns are not.
You hear a whistling overhead. Are you
Autószerviz bemutatja négy keréken.
És ismét itt vagyunk, Nyírő László vagyok a Szejbikóból, itt a Lanzs négy keréken című műsora. Autózunk ebben az órában, és egy hát elég száraz és eléggé kellemetlen témakört vettünk elő, de nincs mese, beszélni kell róla, és nagyon sokat lehet belőle én szerintem azért tanulni. Ez pedig a karambol. Mi történt, hogyha sikerült összetörni a vasat? Hát induljunk, folytassuk azzal akkor, hogy nincs személyi sérülés, megtörtént a dolog. Na most, ha egyértelmű a baleset, és teljesen egyértelmű, hogy ki volt a felelős, nem feltétlenül muszáj akkor rendőrt hívni. Megegyezhetünk az ellenféllel, ami nagyon fontos, hogy ez a megegyezés, ez teljesen egyértelmű legyen, ugyanis az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tenni, ez az úgynevezett ominózus kék-sárga kárbejelentőt, ugye egyik oszlop kék, másik oldal sárga, ezt ki kell tölteni szépen közösen ott a helyszínen. Egyikünk a kék, másikunk a sárga, megfelelő adatokat, személyi adatokat, autóadatokat, biztosítással kapcsolatos adatok, mindent szépen ki kell tölteni, és utána aláírni ezt a lapot. Na most, ami a leges-leges legfontosabb, hogy újabban ezen a kék-sárgán, ezen nincs rajta alul már, hogy a balesetért a felelősséget elismerem, Kovács Pista aláírás, csak egyszerűen rublikák vannak alul. Na most üres, szép rublika. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki a hunyó volt a balesetbe, szépen írja oda, ékes magyaron, a balesetért a felelősséget elismerem, aláírás. Enélkül ugyanis a biztosító szóba se áll velünk, nem érdekli, nem foglalkozik vele, vagy azt mondja, hogy oké, rendőri intézkedés kell, és majd a rendőrségi jegyzőkönyv alapján eldöntjük, hogy melyik biztosító fizet. Ugyanis ez alatt a kék sárga, ez a kék sárga lap, ez fogja majd a biztosítók felé ugye megmutatni, hogy végülis melyik biztosító fog fizetni, melyik biztosítóhoz tartozik ez egész káresemény. Tehát még egyszer felhívom a figyelmet, nagyon-nagyon fontos, hogy feltétlenül legyen rajta, hogy ki a hunyó a balesetben. Ha nem egyértelmű, akkor nincs mese, rendőrt kell hívni, és majd a rendőr eldönti. Nagyon lényeges, hogy amikor ezt a kék-sárgát szépen kitöltögetjük, akkor azért ellenőrizzük le az ellenfél adatait, hogy a valós adatok kerüljenek el a kék-sárgára, mert vannak huncut autóstársak, akik ilyen esetben mindenféle érdekességeket írnak, meg lejárt személyigazolványok vannak, meg másmilyen jogosítvány van, stb. Na most ezt utólag rendbe rakni szinte képtelenség. Tehát ha ez a kék-sárga ez nincs normálisan kitöltve, akkor utána iszonyatos nagy kalamajkák vannak belőle. Egy ilyen üreset, nincs mese, tartani kell a kocsi egy ilyen üres kék-sárgát, hogy amikor baleset van, akkor rögtön elő lehessen venni, és lehessen azonnal kitölteni. Ha véletlenül mégis úgy adódik, hogy nincsen, állítsunk meg egy taxist, vagy valamelyik autóstárstól valakitől kérjünk egyet, vegyünk egyet, mert ez, hogyha ott elmarad a helyszín ennek a kitöltése, utána már aztán mindenki mond, minden nem is így volt, nem is úgy volt. Ott helyben, ha megvan, le van rajzolva, mindenki van töltve, nincs vele gond. Na most ezek után jön ugye a másik macerás dolog ebben az egészben, ugye, hogy most akkor le kell biztosítozni a dolgot. A biztosítóhoz ugye be kell jelenteni a kárt. Hát, hogyha van olyan javító, akihez rendszeresen járunk, és karosszériajavítással, illetve biztosítás ügyintézéssel foglalkozik, akkor roppant egyszerű a dolog. Oda kell vinni az autót, oda kell vinni a kitöltött kék-sárgát, és akkor ott megfelelő papírokat kitöltünk, szépen bejelentjük. Tehát az egész ügyintézést bevállaljuk, megcsináljuk. Nekünk ezzel sok dolgunk akkor már nincsen. Hát vannak, akik magánúton szeretnék ezt az egész dolgot elintézni, mondván, hogy ma jobb lesz az, hogyha ezt ő intézi minden szempontból, leginkább anyagilag. Hát oké, neki lehet állni a dolognak. Az a lényeg, hogy neki is ugyanúgy be kell jelenteni a kárt, és utána biztosítóval leegyeztetni, hogy a kárfelvételt. Kijön egy kárfelvevő, lefényképezi az egész autót mindenféle szögből, formából, fölveszi a kárfelvételi jegyzőkönyvet, és kiírja, hogy ő véleménye szerint mi sérült, milyen fokon, mit kell cserélni, mit lehet javítani, és az egész kár az egész kárfelvétel gyakorlatilag ott lezárja. Előfordulhat, hogy előírnak úgynevezett pótszemlét, amikor is meg kell bontani majd az autót, szétszedni, és akkor megnézni, hogy mi minden van alul, mi sérült még. Nagyon fontos dolog, hogy amikor az első kárfelvétel jön, akkor abszolút bontatlan, érintetlen legyen a kocsi, ne legyen hozzányúlva, mert akkor utána elkezdenek velünk kötözködni, hogy ez se így volt, az se úgy volt. Tehát az nagyon fontos, hogy egy érintetlen kárfelvétel, majd úgynevezett pótszemle. Ilyen pótszemle adott esetben kárnagyságtól függ természetesen, de akár több is lehet. Tehát ne adj Isten nemesebb dolgok, motor, váltó, futómű, olyan jellegű dolog megsérült, akkor előfordul, hogy kétszer-háromszor is kell pótszemlézni egy autót. Hát aki ezt magánúton csinálja, az egy eléggé macerás dolog, ezeket mindig leegyeztetni a kárfelvevőkkel, hol az autó, hol van szétszedve, stb. Stb. Tehát nem biztos, hogy az a legkifizetődőbb, illetve a legjobb dolog. De hát van, aki ezt attól függetlenül végigcsinálja, és majd csak a legvégén dönti el, hogy milyen legyen a javítás módja, ugyanis azért ott vannak lehetőségek. Egy nagyon fontos dolog, ha az autón valamilyen fajta hitelkonstrukcióban vagy hitel, vagy kölcsön, vagy bármi ilyesmi van, akkor természetesen a hitelcég, most mondjuk csak hitelcéget, ez lehet persze leasing jegyvás, tőle mindenféleképpen egy engedélyt kell kérnünk a javításra, illetve a későbbiekben a kár összeg felvételére. Hogyha a javító cég csinálja, akkor természetesen őt megbízunk, és akkor ezt ő elintézi. Ha magánúton csináljuk, akkor természetesen nekünk kell szintén elintézni a hitelező, illetve leasingelő céggel, hogy legyenek ilyen engedélyek, enélkül nem megy. Egy nagyon fontos dolog manapság már, és ez sajnos egy kicsit ugyan húzza az időt, de mindenképpen meg kell próbálni elfogadni, hogy a minden javító mielőtt belemerülne egy ilyen javításba, kér előtt egy kifizetési igazolást a biztosítótól, ugyanis a biztosító az, ha ezt kiadja, onnantól számon kérhető rajta gyakorlatilag a kifizetés. Hát aztán innentől kezdve neki lehet állni ugye a javításnak, egyebeknek, hát ezt majd mindjárt későbbiekben kirészletezzük még, hogy milyen lehetséges dolgok vannak. Ami nagyon fontos dolog még, hogy ha rendőrségi intézkedés van, tehát hogyha nem volt egyértelmű a kár, vagy nem tudtunk megegyezni az ellenféllel, és rendőri intézkedés, akkor a rendőrségnek a lezáró jegyzőkönyvéig, amíg azt nem kapjuk készhez, addig gyakorlatilag semmi kifizetés nincsen. Tehát addig lehet mindenféle dolgokat csinálni, de a biztosító addig egy petákot nem hajlandó a dologból kifizetni, amíg ezzel nem megyünk le. Másik nagyon fontos dolog, hogy ha rendőrségi intézkedés van, és ezt én a saját bőrömön is tapasztaltam sajnos, akkor a rendőrségi intézkedés során a biztosító vagy a kár esetnek az összes körülményét megvizsgálják, és hogyha a balesetet ugyan közvetlenül nem mi okoztuk, de mégis a baleset veszélyes helyzetben valamennyire benne voltunk, ludasak voltunk, akkor bizony bennünket is megkaszálhatnak elég rendesen. Hát mondok erre egy példát, hogy tudjátok pontosan miről van szó. Egy stoptáblás kereszteződés, én a mellékútról jövök, és balra hajtanék kanyarodni a főútvonalra, stoptáblánál megállunk, és látom, hogy szemből jön egy autó, aki szemmel láthatom, hogy keresztbe át akar jönni ezen a főútvonalon, amire én majd balra akarok rákanyarodni. Picit előrébb gurultam be a keresztezés közepéig, hogyha ő elment egyenesen, akkor majd utána szépen bekanyarodjak. Aztán látom, hogy hát az ember esze ágában nincsen fékezni, olyan tempóval jön, hogy valami csuda stopptáblában nem akar megállni, állok középen, de hát én csak a keresztezés közepén álltam. Utolsó pillanatban elmerünk észrevett, hogy stopptábla van, beleugrott a fékbe, na most ez egy ilyen 20 év körüli Opel Kadett volt, 3 köművessel és egy csomó létrával megpakolva, a mondanséke keresztbe fordult a fékezéstől az Opel, úgy, hogy a dur nekem ott középen, majd megforgott és ki a túloldalom. Rendőrségi intézkedés, mondjuk személyisérülés ugyan nem volt, rendőrök kijöttek, na most alapvetően ugye a balesetet közvetlenül ellenfél okozta, hiszen ő jött nekem, de engem is megbüntettek, mert én viszont bennálltam a kereszteződés kellős közepén. Igaz, hogy volt annyi, hogy bőven elfért volna mellettem, de ennek ellenére nem adta meg egyértelműen neki az elsőbséget, tehát én is valamelyest hunyó voltam a dologba. Jó, hát nem én vittem el nyilvánvaló a főbalhét, de azért egy 50 ezer forintos büntetést sikerült a nyakamba szedni. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, ha rendőrség intézkedés van, akkor ez benne van a pakliba, hogy akár egy rossz gumink van, bármi, tehát az autónkon bármi olyan dolog van, amiben bele lehet kötni, richtig bele fognak kötni, és természetesen összecsapják ezzel a dologgal, úgyhogy figyelni kell. Itt, hogyha nincs személyisérülés, akkor a legjobb dolog, ha mégiscsak csak sikerül valahogy megegyezni az ellenféle. Ez mindig a legolcsóbb verzió. Ráadásul itt még ilyen mindenféle fellemezések is voltak, úgyhogy az úriembert iszonyatosan elmeszelték a dologért, de én is benne voltam, balesetben nincs mese, úgyhogy erre mindenféleképpen figyelni kell. Most megint egy picikét lazítunk, egy kicsikét zenélünk, DJ Hajda nyomja a zenéinket, és utána folytatjuk tovább a karambolokkal.
Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey, can I get that number? Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Can I get that number?
És folytatjuk tovább. Nyírő László vagyok a Szejvikóból, és négy keréken autós sztorikat, illetve autós történeteket és autóval kapcsolatos eseteket dolgozunk föl, és ma a karambolt dolgozzuk föl. Nem egy egyszerű feladat, hát folytassuk tovább. Meg volt a kárfelvétel, illetve a pótszemlével kapcsolatosan ugye az egész eljárás. Hát amennyiben ugye biztos, hogy egy cégnél, egy javítónál csináltatjuk ezt az egész dolgot, ugye ilyenkor szeretnénk, hogyha a törött autó minél előbb készen lenne, minél hamarabb bele lehessen ülni. Hát nem szabad elfelejteni, hogy azért a biztosítók a mi időnket elég rendesen be tudják osztani ilyen szempontból. Ugye bejelenti az ember az autót kárfelvételre, 2-3 nap mire előkeveredik a kárfelvevő. Fölveszi ugye az érintetlen autón a kárt, majd utána ugye pótszemlézni kell az autót, mert olyan mértékű a kár, hogy alsó sérülések vannak. Megint bejelentjük a pótszemlét, megint eltelik 2-3 nap, megint kijön a kárfelvevő, megint lefényképez minden, újabb jegyzőkönyv készül, és ezek után lehet igazándiból érdemben nekilátni a dolgoknak. Egy nagyon fontos dolog van, amit nagyon sokan nem ismernek, illetve nem tudnak. A biztosítónak van egy úgynevezett Audatex nevezetű számítógépes rendszere, amivel gyakorlatilag az összes típusnak, összes autótípusnak az összes alkatrészei, illetve a javításra vonatkozó adata bent van, és egy ilyen úgynevezett Audatex számítás készül a javítás előtt még az autóról. Ebben benne van az összes alkatrész ár, benne vannak a munkadíjak, az óradíjak, minden kutyafüle. Ez elkészül, és gyakorlatilag, amikor ez teljesen kész, ez az az összeg, ami ennek a számításnak a végén megjelenik, amit a biztosító hajlandó nekünk erre a kárra adott esetben kifizetni. Nyilvánvaló, hogy azért ez ennyire nem egyszerű, mert van két gyönyörű szép tétel. Egyrészt, hogyha kaszkos a kár, akkor az önrész, amiről már beszéltünk, ezt nyilván levonja, ezt ő nem fizeti ki, ezt kénytelenek vagyunk zsebből becsengetni a javító felé, hiszen a javító ennyivel kevesebbet fog kapni a várható javítási összegből. Itt azért vannak ma már nagyon szép fejlemények, mi is élünk a szervizben ezzel a dolog, hogy azért az önrészt lehet csökkenteni, az önrésznek egy részét el lehet tekinteni, sőt, van, aki adott esetben az egésztől is eltekint. Hát ez mindig kára válogatja, és a javítás módja nagysága. Nyilvánvaló, minél nagyobb a javítási összeg, minél nagyobb akár annál több mozgási lehetőség van a javítónak, annál több mozgási lehetősége, illetve hát annál több a végösszeg, amiből jobban tud kedvezményként nekünk esetleg önrész visszatérítést, illetve önrész elengedést adni. A másik, ami ennél sokkal neccesebb, ez az úgynevezett avulás. A biztosító azt mondja, hogy ez az autó, ez 3 éves, ez most már annyira gyenge, hogy most ezen az autón van egy javítás. Ennek az autónak X százalékkal, X 10 000 forinttal nől az értéke, ha most kicserélik a lökhárítót, vagy a fényszórót, vagy a sárvizet, neki fényezik is. Úgyhogy ez annyira jó, hogy ennek az autónak gyakorlatilag most érték növekedése van, és akkor beavultat egy csomó régi alkatrészt, és akkor levonnak tőlünk X százalékokat. Ugye, hogy a régi alkatrész helyett új alkatrész került az autóra, tehát milyen jól jártunk. Na most, tehát nagyon azért nagyon nem jártunk, hiszen mi nem akartuk összetörni az autót, és nekünk nagyon jó volt a 3 éves lökhárító, meg a 3 éves fényszóró is, de hát ez a biztosított olyan szinten nem érdekli, hogy az valami hihetetlen. Úgyhogy sajnos az a baj, itt van az a bukta, amikor nem mi vagyunk a hívásak, és mégis pénzbe kerül a javítás, ugyanis az avulás az kikerülhetetlen, és ehhez a biztosítónak joga van, amivel nagyon szívesen él is természetesen. Na mindegy, az a lényeg, hogy mikor megvan az Audatex számítás, megvan az önrész, hogy mennyi lesz, megvan az avulás, ahol mi lesz, utána valóban tényleg el lehet kezdeni a javítást, illetve a javítást konkrétan szervezni. Még egy apró mellékvágány, hogy nagyon sokan vannak, akik ugye a javítás idejére bérautót szeretnének kapni a biztosítótól. Hát ott egy eléggé kacifántos eset ez. Ez a lényeg, hogy ezt csak személyesen lehet elintézni a biztosítóval. Igazolni kell, hogy az autó mindennapi munkavégzés munkavégzéshez szükséges használni, mennyi kilométert megy, stb. Ha iszonyatosan nagy procedúra, végül is lehet térítéshez jutni természetesen, nyilván nem annyi az, amennyire szeretnénk, nem olyan formában, hogy kellene, de ez egy nagyon kemény, komoly utánajárás kell hozzá, hogy ez normálisan és rendesen működjön, és a biztosító kifizesse nekünk ezt. Itt megint az van, hogy javítók szoktak szintén kedvezményként, biztos karambolos javításoknál csereautót vagy bérautót biztosítani, és akkor addig adnak, amíg a javítás folyik, vagy minimális térítési díj mellett adnak egy ilyen autót. Nagyon sokszor sajnos ez ma már szinte kényszerhelyzet egy csomó javítónál, mert ugye nincs elegendő munka, nincs elegendő javítandó autó, és éppen ezért megpróbálnak mindenféle ilyen különböző kiegészítőkkel jönni. Ha a javító ezt felajánlja, akkor ezzel élni kell, és nincs mese. Vissza a javításra. Azt mondja, hogy van egy lehetőségünk, főleg ugye, hogyha saját magunk intézzük a javítást, egyességet lehet kötni a biztosítóval. Tehát kijött az Audatexnél mondok egy számot, 500 ezer forint, és akkor azt mondjuk a biztosítónak, hogy hát egyezünk meg, adjatok nekem ebből az 500 ezer forintból minél többet, aztán majd én megmondom ezt a javítást, és akkor ne álljunk neki itt mindenféle számlás, meg egyéb elszámolásokkal, majd én megjavítom, meg így csinálom, úgy csinálom, ahogy csinálom. Azt tudni kell, hogy egy ilyen egyességnél ez a biztosító nem egy gavallér, tehát úgy be tudnak 30%-ot ajánlani, mint a húzat. Ebből aztán utána lehet egy kicsikét még esetleg kötözködni, lehet valamennyit még srofolni rajta, de nem nagyságrendet. Tehát ha valaki egyességre törekszik, és hát persze ennek azért sok egyéb oka is lehet, hogyha inkább egyességet akarunk kötni, akkor arra számítani kell, hogy azok a gyönyörű szép Audatex-es hivatalos márkaszervizes árak, amik ott kijönnek, hát azok igen erőteljesen lezuhannak, amikor egyességről van szó, de adott esetben lehet, hogy mégis megéri. Ez főleg idősebb autóknál érdemes ezzel foglalkozni, amikor bontott alkatrész és egyéb olyan javítást akarunk csinálni, meg magunk is megoldunk dolgokat, akkor adnak mit egy 500 ezer forintos javításra, adnak egy 100-150 ezer forintot, és azt mondjuk, hogy ebből összedrótozzuk annyira a technikát, hogy működjön és kész 600, ugyanis nem tartozunk utána már elszámolásra senkinek sem az felé, hogy ezzel a pénzzel végül is mit csináltunk. Hát ezzel lehet élni, visszaélni, kiki a szája íze szerint. Én azt gondolom, hogy azért egy ilyen egyességes, megtákolt autó utána nem biztos, hogy azért technikailag és műszakilag és esztétikailag olyan értékálló és olyan minőségű lesz, mint amilyen eredetileg volt, de hát mondom, ez mindenkinek szája íze szerint. Számlás javítás esetén, tehát hogyha normál javításnál vannak, akkor ott semmi gond nincsen az ég adta egy világon. Egy a lényeg azért, hogy a javítóval mindenféleképpen jó kontaktusban maradjunk, és azért, amikor elkészült ez a javítás, akkor azért nézzük meg, ugye alá kell írni nyilván a számlát, hiszen az autót átvettük, azért nézzük meg, hogy mit írunk alá, mert azért lehetnek ott olyan csúsztatások adott esetben, amik nem annyira jók. Ez megint esete és javítója válogatja, oda kell egy picikét azért figyelni rá mindenféleképpen, hogy mi volt kiírva cserélve, mi lett kicserélve, hogyan van, mi van leszámlázva, mi nincs meg lett csinálva, nem lett csinálva. Tehát azért az autó átvételét nagyon, egy kicsikét mindenféleképpen szálljunk rá egy pár percet. Hozzáteszem, számlás javításoknál a javítók azért elég komoly, hogy mondjam, hát nem is csapdával, de elég komoly keretek közé vannak szorítva, ugyanis el kell számolni beszerzési számlákon keresztül, hogy az alkatrész valóban gyári volt, amit leszámláztak, valóban legálisan jött be, teljesen rendben van az egész dolog. Ugye az óradíjak eleve meg vannak határozva, hogy kinek milyen óradíjjal számol a biztosító, és írhatok én 9900 forintot, hogyha én nem vagyok egy leszerződött, vagy nem vagyok szakszervizbe, akkor kapok 4000 forintos vagy 3500 forintos óradíjat. Tehát azért a javítók, hogyha egy számlás javítás van, akkor a biztosító felé elég rendesen pelengére vannak állítva, arról nem beszélve, hogy vannak javítás közbeni ellenőrzések adott esetben, főleg nagyértékű javításoknál, illetve van javítás utáni úgynevezett visszaellenőrzés, amikor azt mondják, hogy ó, tök jó, készen van az autó, mindent ki fogunk fizetni, de megnézzük akkor az autót, megmérjük a festékréteget, megnézzük az alkatrészt, valóban be lettek építve, vagy fényezés előtt kérnek egy beépítési ellenőrzést még szintén, és akkor leellenőrzik, hogy tényleg ki lettek azok az alkatrészek. Szóval magyarul, amikor egy normál szervizes javítás van, akkor azért elég erőteljesen garantálva van az, hogy ott valóban az a javítás fog megtörténni, ami számlán szerepel. Van olyan lehetőség, élhetünk vele, hogy bontott alkatrészekből javítjuk meg az autót, vagy legalábbis itt ott néhány bontott alkatrészt felhasználunk, akkor a biztosító szépen 50%-ot fog kifizetni, aztán jó napot kívánok. Ott gyakorlatilag nincs igazándiból a bontott alkatrész származására kötelezettség előírva, hát azt majd maximum a NAV-nál lehet nagy gondolkodni, hogy honnan szereztük a különböző bontott alkatrészeket. Biztosított nem igazából érdekli ez az egész dolog. Nagyon lényeges dolog, van még a Total Car kérdése. Ez sajnos manapság megint egy nagyon-nagyon szélsőséges dolog, ugyanis azt szokták mondani, hogy általában, hogy egy öreg autót összetűnünk kész, Total Car-os és vége 600. Na most azért egy tévhit. Ugyanis manapság az új autók, és minél magasabb a prémium kategória felé menő autók, olyan szinten vannak most már különböző biztonsági berendezésekkel szerelve, és ezek olyan irodatlan drágák, hogy egy látszólag közepes méretű kárnál eldurran az a 6-8-10 lufi, ami az autóban van, és már megvan a Total Car. Tehát milliós nagyságrendek vannak ezekkel a függöny légzsák, lábzsék légzsák, ülés légzsák, kártyázsák, különböző indítók, az indítókat csak csomagba lehet kicsereberélni, a biztonsági feszítő patronokat, stb. Stb. Tehát ezek a különböző biztonságunkat és épségünket védő dolgok, ezek olyan irdatlan pénzbe kerülnek, hogy bizony könnyen bele lehet szaladni így is egy totálkárba, minimum gazdasági totálkárba. Úgyhogy igazándiból ez most egy kicsikét visszafele tud elsülni, nagyon sokszor vannak olyan autók, amik látszólag nem nagy karambolosak, de ennek ellenére mégis a javítás annyiba kerül egy ilyen hivatalos procedúrával, hogy betotálkározzák az autót. Hozzáteszem, hogyha ilyen biztonságtechnikai alkatrészek mennek tönkre, tehát főleg ezek a légzsákokra gondolván, akkor itt annak a javítása és annak az újbóni, az autónak az újbóni üzembe helyezése csak és szigorúan lepapírozott, és csak származás igazolással ellátott alkatrészéből való javítás után lehetséges, sehogy másképp. Tehát ezek a beragasztom a légzsáknak a helyét, a műanyagos haver megcsinálja, kiütjük két diódával, áthidaljuk, stb. Stb. Ez nem megy. Egyrészt hát azért nem megy, mert aztán még egyszer valami balhé, akkor utána semmi nincs, ami eldurraljon, és komoly sérülések lehetnek belőle, a másik pedig, hogy azt a felelősséget, hogy senki nem vállalhatja, hogy ezeket a dolgokat kiiktatja a rendszerből, és esetleg nagyisten eladásra kerül az autó, és valaki úgy ül benne, hogy bízik benne, hogy itt minden működni fog, aztán mégse. Elég komoly cirkusz lehet belőle, hogy ezzel nem nagyon érdemes játszani manapság. Van még egy-két érdekes kár eset, ami szintén mindennapjainkat elég rendesen tönkre tudja tenni. Az egyik az a vadkár. Ez megint egy olyan dolog, hogy azt mondjuk ugye, hogy nem tehetünk róla, és egyszer csak jött az őz, meg jött a szarvas, dur neki, vagy vaddisznó, és akkor most mi történt? Hát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a vadgazdaságtól kezdve az Atya Istenig mindenkinek be kell jelenteni, ha egy ilyen kár történt. Ugyanis például, hogyha volt egy vadveszélyjelző tábla azon az utcakaszon, ahol sikerült elütnünk egy ilyen vadat, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nem azt fogják kihozni, hogy mi voltunk a hibásak, mert gyorsan mentünk, nem odafigyeltünk, nem az út és látási viszonyok, stb. Stb. És mondjuk elütöttünk egy ilyen közepes méretű szarvasbékát, az belekerült 1-2 millióba is. Tehát van ma már rá példa, sajnos, hogy az autós mit sem sejtve belekerül egy ilyen vadkárba, belekeveredik, és aztán annyiba kerül a dolog, hogy valami borzasztó, megcitálják. A másik dolog, hogy az eszébe ne jusson senkinek se, hogy fölveszi a vaddisznót és hazaviszi, mert jó lesz hétvégén, mert ez meg mindenféle lopásnak és mindenféle egyéb bűncselekménynek minősülő dolog. Úgyhogy sajnos, amikor vadkár van, ugyanaz a helyzet, rendőrt kell hívni, be kell jelenteni mindenhova, és hát erősen bízni kell benne, hogy nem mi voltunk a hibásak, hanem mégiscsak a vad. A másik ilyen kár még, amivel hát elég sok érdekes sztori összeáll, ez az üvegkár. Szélvédőre vonatkozik elsősorban. Itt az egyik legnagyobb félreértés, nem is félreértés, hanem amit nem nagyon tudnak sokan, hogy ugye a kaszkóba benne szerepel az üvegkár, igen ám, egy évben kétszer. Tehát azt tudni kell, hogy egy évben kétszer téríti nekünk kaszkó alapján a biztosító a szélvédőkárt, aztán harmadszor már nem. Na most hát vigyázni kell ezért nagyon, hogy a lehetőség szerint, ha van egy-két kőfelverődés, nem biztos, hogy érdemes már rögtön biztosítozni a szélvédőt, mert jöhet esetleg valami komolyabb üvegkár, és hogyha ebből a két kvótából kizuhanunk, akkor egy ilyen esőérzékelős, fűtőszálas, hővédő, első szélvédő sok százezer forintba kerül, úgyhogy erre nagyon érdemes odafigyelni. Üvegen van kőfelverődés, van különböző nagy áruházak parkolóiba, üvegjavítók, megáll az ember, megcsinálják pár ezer forintért, megfújják, ne repedjen tovább. Nem érdemes rögtön nekiállni a szélvédő cserének. Ha már átrepett, akkor nyilvánvaló kell, de amíg csak ilyen kőfelverődéses van, azt átmenetileg meg kell javítatni, és menni vele tovább. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy azt normálisan meg tudják javítani, minél hamarabb oda kell menni, hogy ne kerüljön a szennyeződésbe. Hát körülbelül ezek voltak így a karambolokkal kapcsolatos hivatalos és száraz dolgok. Most ismét zenélünk egy kicsikét, DJ adja a zenét, és utána még visszajövünk egy-két sztori erejéig.
It's time to land the Barracuda!
Klikó Autószerviz bemutatja négy keréken.
És ismét itt vagyunk, Nyírő László vagyok a Szejbikóból, itt a négy keréken autós magazin műsorunk. Hát sajnos már sok időnk nem maradt itt sztorizgatni, úgyhogy inkább egy fontos dologra hívnám még föl a figyelmeteket. Ez mostanában több helyen és több kollégám által is tapasztalt dolog volt. Nagyon figyelni kell, főleg a jobbkéz szabályos utcáknál, de még a normál elsőség adásosnál is. Van manapság egy úgynevezett megélhetési biztosítós projekt. Áll egy autó az elsőbséget élvező utca sarkánál, egy piciként beljebb járó motorral, benne ül egy fiatalember vagy egy valaki. Szemközti sarkon állnak néhányan, beszélgetnek, csak éppen arra járnak nyilván. És ha azt látják, hogy valaki úgy érkezik, hogy egyértelműen nem fogja megadni az elsőséget mondjuk egy jobbkéz szabályos dolognál, egy apró jelzés, és úgy kivágódik elénk az illető a másik oldalról, mint a húzat, nincs mit tenni, puff, kész a baleset. Abban a pillanatban ott vannak a tanúk, hiszen ők látták, hiszen az előző sarkon ott álltak. Nem hazudok nektek, olyan volt már, amikor összejött, hogy ez a csatlanás, kiszálltak, mondták, semmi baj, semmi gond, hát nem adtad meg az elsőséget, ez van, itt a kék-sárga, mi már ki is töltöttük ezt az oldalt, beírjuk a dátumot, időpontot, a te adataidat, és minden el van intézve, mehetsz tovább, semmi probléma az ég adt egy világon, és ennyi. Na most, hát sajnos ez most több oldalról, több helyről már tapasztaltuk, úgyhogy tessék nagyon vigyázni, mert ez bármikor bejöhet, tehát nincs mese. Én ettől függetlenül mindenkinek balesetmentes és gondtalan autózást kívánok, további jó szórakozást mindenkinek, és a jövő héten egy kicsit lazább témával jövünk, viszont hallásra, szevasztok!